Jó hír, ismerősök azért, mert újra láthatjuk egymást, az ismeretlenek pedig azért, hogy az Isten családja növekszik és bővül, úgyhogy én mind a kettőért hálát adok a jó Istennek. Sztereotípiákkal egyszerűsítjük az életünket, és ez jó. Ha nem muszáj, akkor ne gondolkozzunk egyértelmű dolgokon. Ez leegyszerűsíti a hétköznapi életünket. Ugyanakkor, ha ezt kiterjesztjük az élet minden területére, akkor ez bajba vihet bennünket. Ha a hitéletünket is szlogenek és sztereotípiák vezetik, akkor belekerülhetünk nagyon nagy csalódásokba. Ha például ilyeneket mondunk, és próbáltam olyan szlogeneket keresni, amik a soraink között gyakran hallhatóak, a hitnek ereje van. Biztos, hogy a hitnek van ereje, és nem az Istennek? Vagy a hit gyógyít. A hit mindent kibír. A hittel a rossz is jó, és így tovább. Ha nem találnék olyan hívő testvéreket, akik kiégnek, mentális betegségben szenvednek, vagy éppen neurózissal, és így tovább, akkor azt mondanám, hogy nincsen ezekkel semmi gond. Vagy ha nem találnánk olyanokat, akik csalódnak a hitükben, csalódnak az Istenben, emiatt csalódnak az egyházban, ott hagyják a kereszténységet, és azt mondják, hogy ezzel nekem nincs dolgom, mert hittem, de a hit becsapott engem. Nem az lett, amit én vártam. A társadalomban most egy nagyon nagy vita kérdés van, miután kijöttek az új eredmények a népszámlálás után. Ugye most először történt meg az első olyan népszámlálás, ahol a magukat keresztényeknek vallók kevesebben vannak, mint azok, akik nem vallottak erről semmit. Persze a keresztény társadalom azt mondja, biztos amiatt van, mert ez nem kötelező adat volt, és sokan nem nyilatkoztak erről. Viszont a másik oldal azt mondja, hogy nem, azért nem nyilatkoztak erről, mert már nem érzik magukat kereszténynek. Tehát többen vagyunk a nem keresztények, többen vagyunk az ateisták, és lassan-lassan szégyelni kell magát annak, aki mégis kereszténynek vallja magát. Még egy ilyen országban is. Testvéreim, ezek a kérdések lehet, hogy benneteket foglalkoztatnak, lehet, hogy nem, de engem igen. És mivel foglalkoztatnak, ezért szeretném megosztani veletek. Persze megkérdezhetitek azt, ha az egészségügyi szolgálatok osztályának a képviseletében vagyok itt, akkor miért nem a prevencióról beszélünk, miért nem a fizikai egészségről beszélünk? Hát azért nem, mert ma jelenleg a mentális betegségek sokkal nagyobb okai a betegségeknek, a mindenféle betegségnek, mint az egészségtelen életmód. Az is, de most már átvette a helyét a beteg gondolkozás. Azután nem kell nektek elmagyaráznom azt, hogy miért aktuális ma erről beszélni, amikor ez a háború, ami most indult el igazán, és ki tudja, hol áll meg, azt egy vallásos hit, emberek vallásos hite motiválta. Tehát ezek az emberek nem úgy gondolják, hogy gyilkoltak, hogy terrortámadást hajtottak végre, nem. Ők kiálltak a hitükért. És kockáztatták az életüket, és ha nem élik túl, semmi gond nincs, mert nagyon hamar az ő istenüknek a paradicsomába kerültek, mert a hitnek egy hősies cselekedetét hajtották végre. Azzal, hogy más hitű embereket megöltek. Ez egy beteg hit, ami tragikus cselekedetekhez vezet, ami bajba sodorja az egész világot. De azt mondanám, hogy ez csak és kizárólag szélsőséges mozgalmaknak a beteg hite, és keresztény embereknél nem fordulhat elő beteg hit, ami az Istenbe vetett csalódás, az Istenbe vetett hitnek a töréséhez vezet. ami arra késztet embereket, hogy Istent elhagyják, az egyházat elhagyják, akkor jó lenne, de az én állításom az, hogy keresztény embereknek is lehet olyan hite, ami beteggé teszi a lelket, beteggé teszi a testet, ami csalódásba vagy éppen tragédiába vezeti az életünket. És még mindig megnyugtató lenne, ha azt kellene gondolnom, hogy ez csak nekem úgy beszorult az én fejembe, mint egy rögesme. És nem tudok ettől szabadulni. Mert hogy én ilyen sötét szemüveggel látom akár a mi tagságunkat is, vagy akár a kereszténységet, de nem, mivel a generál konferenciának, tehát az egyházunk világszervezetének is van egészségügyi szolgálatok osztálya, ami egyébként működteti a kórházainkat is, ami sokkal, de sokkal erőteljesebb és nagyobb missziós feladatokat lát el, mint amit bármikor is elképzeltünk. Most ennek az egészségügyi szolgálatok osztályának van egy új kezdeményezése, ami most a mostani generál konferenciai őszi ülésén is nagyon nagy helyet és jelentőséget kapott, hogy foglalkozzunk a mi tagságunk lelki egészségével, a mentális egészséggel, hogy képesek legyünk foglalkozni a körülöttünk lévő világ mentális egészségével. Hát az, amit látunk, az, amit az emberek hallanak körülöttünk, önmagában elég, hogy beteggé tegye a hitüket. De vajon mi immunensek vagyunk ezzel szemben? Vajon a mi hitünk mindig rendben van-e? Mindig úgy hiszünk, ahogy kell. Azt hiszük, ahogy kell. Úgy látjuk Istent, ahogy ő van. Vagy pedig az a mód, ahogyan mi hiszünk és veszünk dolgokat, az megbetegítheti a mi hitünket is. Én egy hősről szeretnék beszélni, aki az én kedvenc figurám az Ószövetségben, és pedig Illés. Egy olyan igét olvasnék, ami nem az Ószövetség jelentése róla, hanem az Új Szövetség, Isten ihletett igének az ihletett jellemzése Illésről. Jakab apostol 5. fejezetének, Jakab apostol levele 5. fejezetének 17. verse ezt mondja. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű. Imádsággal. Kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Megmondom őszintén, sokáig ennek az igének csak a második felét értettem és olvastam, vagy akartam érteni. Bár Illés hozzánk hasonló ember volt, de mégis milyen, mekkora nagy hős volt. Hogy imádkozott, és nem lett eső. Azután imádkozott, és lett eső. Tehát nekem is olyanná kell válni, és olyanná kell lenni, mint amilyen Illés volt. Egy idő óta értem a történetnek az első felét is, hogy Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű. Mit jelent ez? Jelentheti azt, hogy Illés tökéletes volt. Én ugyan nem vagyok, de Illés az volt. Mit gondoltok? Illés tökéletes volt? Hát nem úgy néz ki. Illés hozzánk hasonló ember volt, tehát ha én feladom, igen, Illés is feladta. Illés az ő hitében megtört. Illés csalódott az Istenben, mint ahogy én is. Vagy esetleg te is néha. Jön egy-egy életesemény, nem úgy alakulnak a dolgok. Te is csalódsz az Istenben? Megtörik a hit? Emberek, akik mindent is csinálnak, akik tevékenyek az egyházban, gyülekezetben, mi a felébredünk az, hogy nincsenek már itt. Először csak nem csinálnak semmit, azután eltűnnek. Nem csak az egyházból, nem csak a gyülekezetből, hanem már az egész kereszténységet is ott hagyják, mert azt mondják, hogy csalódtak. Illés hozzánk hasonló természetű ember volt. Nektek ez bátorító, vagy elkeserítő? Én Illést hősnek tartom, mert hittel imádkozott. Mert olyan ember volt, aki egy romló kultúrában kiállt az Isten értékrendje mellett. Volt bátorsága ezt megtenni. Szembeszállt Baál papjaival, és bátran kihívta Istent Kármel hegyén, hogy lépjen közbe. Ő egy hős volt. És mégis, ő is, mint mi, kiégett. És ott látjuk az életének egy adott pontján, amire biztosan itt lenne, ha ő szólalna meg, nem azt mondta, hogy büszke vagyok arra az időszakra, az életemnek arra az időszakjára. Királyok első könyve, 19. fejezet, 4. verse. Most már elég, Uram, vedd magadhoz a lelkemet, én sem vagyok különb az atyáimnál. Meg akarok halni. Így nem akarok élni. Csalódtam az Istenben. Csalódtam a hivatásomban. Nem akarok többet proféta lenni. Nem akarok többet lelkész lenni. Az, amit én csinálok, teljesen eredménytelen, teljesen fölösleges. És én sem vagyok külön, mint bárki más. Bármit is gondoltam magamról, a hivatásomról, az Isten elhívásáról. Meg akarok halni. Ez az, amit szeretnétek hallani egy lelkésztől? Eljöttök a gyülekezetbe, és én azt mondom nektek, hogy most szeretném bejelenteni, hogy szeretnék meghalni. Csalódtam a lelkészi szolgálatban, értelme nincs az üzenetnek, semminek nincs semmi értelme. Most bejelentem, ámen, menjünk haza. Hát nem tudom, hogy ezek után föltennétek-e az internetre, itt megkérdezte valaki, hogy föltelt az igét. Mondom, attól függ, hogy mi lesz a tartalma. Hát ilyen volt Illés. Hozzánk hasonló. És sokan bólogatnak, hogy igen, van ebben bátorító. Mi ebben a bátorító? Hát, hogy én így érzem magam, akkor azt jelenti, hogy nem kell kilógatni engem az ablakon, és nem a világ vége, mert az Istennek legnagyobb hőse is érezte így magát. Tehát akkor velem is megtörténhet. Ez bátorító. Engem legalábbis bátorít. Legalábbis akkor, amikor ilyen helyzetben vagyok, és így érzem magam. Most mi szeretjük a gyógyító történeteket, de időnként fel kell tennünk kényelmetlen kérdéseket is. Vajon az Illés hitében, ahogy ő megközelítette a dolgokat, ahogy az ő hivatását kezelte, ahogy Isten dolgait látta, amilyen az Isten képe volt, vajon teljesen rendben volt? Vagy pedig pont az ő, ahogyan hitt, ahogyan megközelítette a dolgokat, ez vitte őt ebbe a csalódásba bele. Erről írtam egy rövid kis áhítatot. Még a tavasszal, ha Dead Hírhálót olvassátok, és benne az áhítat részt, akkor ennek egy pár pontját ott leírtam. Persze nem tudtam kifejteni, mert rövid az idő, kaptam is rá néhány hát olyan reakciót, hát azért mégiscsak, hát azért nehogy már Illésről valami rosszat mondjunk, hát Illés, az mégiscsak Illés volt, ő tökéletes volt, ő egy hős volt, hát én is ezt mondanám, és nem is mernék megszólalni Illéssel kapcsolatban, nem lenne ott Jakab 5.17. De mivel ott volt, hogy hozzánk hasonló természetű ember volt, és nagyon jól tudom, hogy milyen vagyok én, és milyenek vagyunk, ezért fölmerem tenni a kérdést, hogy vajon volt-e valami olyan Illés hitében, aminek kell gondolkodni, hogy rendben volt-e. És nem azért gondolkodjunk el, hogy most mi Illést itt kielemezzük, hanem azért, hogy egy tükröt tartson az Isten elénk, hogy vajon milyen az én hitem. Tehát lehet, hogy azt fogjátok érezni, hogy egy kicsit beszélünk Illésről, de igazán nem Illésről beszélek. Magamról beszélek, és lehet, hogy más is megtalálja magát benne. Ezért kérlek benneteket, hogy ezzel a megközelítéssel nézzétek. A hit lehet mérgező, és lehet gyógyító. Mint minden hatóanyag. Mit gondoltok a sóról? A só mérgező, vagy gyógyító? Mikor gyógyító a só? Ó, vannak itt egészségügyi dolgozók, itt mondja valaki. Sósvízzel gargalizálunk, de mikor életmentő? Az annyira nem életmentő, de van valami, ami életmentő, és a sóval kapcsolatos. Az infúzió. Igen. Mit adunk gyakorlatilag? Mi az infúzió? Fiziológiás oldat, ami azt jelenti, hogy só van benne. De mennyi só van benne? 0,9%. Ez a fiziológiás oldat. 0,9%. Sok vagy kevés? Pont annyi, amennyi kell. Na de mi van akkor, ha egy telített sóoldatot készítek, tudjuk, az a telített, amikor már több nem tud feloldódni egy oldatba, és azt adom be intravénásan egy betegnek. Doktornő, mi történik? Meghalt. Megöltem vele. Ugyanazzal a sóval megmentem az életét, vagy megölöm? Ugyanilyen átlátszó, nem látszik, mi van benne. Lehet, hogy a hit is ilyen? Hogy attól függ, hogy milyen dózisban van, attól függ, hogy milyen környezetben használom, milyen módon élek vele, lehet gyógyító, vagy lehet mérgező a hit. És senki nem mondja, hogy nem lehet mérgező a hit, mert akik képesek egy kibuszban 40 csecsemőt lefejezni a hit nevében, az beteg és mérgező hit. Persze ez egy nagy szélsőség. De attól még, hogy én ezt nem csinálom, az én hitem is lehet beteg. Az én életemet is csődbe viheti. Az én Istennel való kapcsolatomat is elronthatja. Mit mond a Biblia? Sátánnak van-e hite? Van. Hisznek és rettegnek. Milyen ez a hit? Ami erre képes, hogy ilyen embereket és ilyen cselekményekre buzdítja ezt a világot. Ez hit. Azért mondtam, hogy ez szlogen, a hit erős, a hit meggyógyít, a hit mindenre képes. És a sátán hite? Az is hit. Sőt, erős bizonyítéka van. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy sátánnak erősebb hite van, mint neked, vagy neked, mert neki van bizonyítéka. Ő azt látta szemtől szembe, tudja, hogy honnan jött. Nekint is csak nem egyszerűen a nem látott dolgokról való meggyőződés. Az ő hite arra vonatkozik, ő látta és megtapasztalta, tudja, honnan jön, és az is hit. Úgyhogy legyünk óvatosak. Szeretnék néhány ilyen mérgező hit szlogent mondani továbbra is, ami Illés életében is megjelent. A hit egyedül megtart. Milyennek az eredménye? Előbb-utóbb a magány. Királyok első könyve, 19. fejezet, 10. verse. És csak én egyedül maradtam. Mi lesz ebből? Szociális izoláció. Minőségi barátok nincsenek, mert hát csak én egyedül maradtam. És nincs közösség. Nem járok közösségbe. Hogy járjak közösségbe, ha csak én egyedül maradtam? Ez nem azt jelenti, hogy nincs közösség, de én elmegyek a közösségből, mert csak én viszem tovább az igaz hitet. A gyülekezet már rég eltért, a gyülekezet már rég elbukott. Az egyház is, meg mindenki, az egész kereszténység. Én egyedül maradtam. Nos, ilyeneket ma is kimondanak emberek. Csak hogy ez a hit nem óv meg a magánytól. Egy darabig Illésnek jó volt. Egyébként nem vette észre, hogy Abdiás, az Akháb király főgondnoka titokban, és 18. fejezet 4. verséből idézem, 100 profétát vett oltalmába, és rejtette el 50-enként egy-egy barlangba, és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel. Tehát nem, hogy hívő emberek maradtak, hanem még kollégák is maradtak. Profétákról beszél. 50-et az egyik barlangban, 50-et a másikban. És Illés azt mondja, ne, nincs senki, csak én vagyok, csak én maradtam, egyedül. Ez az erős hit meggátolta abban, hogy meglássa, és észrevegye, és felfedezze a saját kollégáit. Illésnek nem kellett volna egyedül maradnia. Vagy azután, amikor később az Istennel perlekedik a barlangban, akkor az Isten azt mondja neki, mint egy válaszul erre a gondolatára, 19. fejezet 18. versében, hogy meghagytam Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely meg nem hajolt a Baálnak. Tehát volt még 100 kollégája, és volt még legalább 7000 ember, akik nem hajoltak meg a Baálnak. Egyedül volt, lett volna illés? Nem. Csak úgy gondolta, hogy az erősít elég. Az a hit, és ez most nem illésről szól, ami elvon téged a közösségtől. Bármilyen jól hangzó okod is van rá, az mérgező hitté válik. Amikor azt gondolod, hogy neked nincs már szükséged a közösségre, hogy te jobb vagy, mint a közösség, te jobb vagy, mint az egyház, jobb vagy, mint a kereszténység, az már mérgező hit, ami magányos hőssé tesz. Az mérgező hit. Menjünk tovább. A második szlogán. A hit mindenen átvisz. És ez így is volt. Az asszály 3,5 évében volt mit ennie? Nem? Mit evett? És az honnan származott? Mit evett? Tessék? Egy tisztátalan madár, a holló, mit hozott neki, az egészségnap ide-oda, de hát azt hozott, amit talált. És vajon honnan talált azt, amit talált? Valószínű, hollók jó szokása, de valószínű berepült a királynak a konyhájára. Hát ott lehetett ilyen ételt találni, sehol máshol, mindenki más éhezett. De holló berepült, kilopta valószínűleg a király konyhájáról azt, ami ott volt, és elhozta illésnek. Persze, amikor az Isten adott neki pogácsát, az már nem húsból volt, amikor ott meg akart halni, akkor az egy egészséges pogácsa volt. Tehát ez azt mondja, hogy néha az élet fenntartás az fontosabb, mint a mi egészségügyi elveink, amik békeidőben nagyszerűen működnek, és én is inkább az Isten által készített pogácsát szeretem itt látni, mert most békeidők vannak, de milyen érdekes. Egy tisztátalan állat olyat visz, ami hát a mi elveink szerint lett volna valami jobb is. Tehát volt mit ennie. Az ő hite megőrizte. Megőrizte Jézabel cselszövéseitől. Azután, amikor Kármelen összeesküdött mindenki szinte ellene, akkor az Isten kiállt mellette, tüzet hozott le az égből, imádkozott, véget ért az asszály, és el tudom képzelni, amikor Illés lejött arról a hegyről, Kármel hegyéről, ahova most néhányan nem tudtatok elmenni, de reméljük, hogy sikerülni fog. Hálás vagyok az Istennek, hogy jártam és láttam Kármel hegyét, de tudom, hogy néhányan meg voltatok. Úgy jött le onnan, hogy azt mondta, hogy igen, én megcsináltam. Sikerült. Képzétek el, 3,5 évig nincs eső. Azután a Kármel történet nagy eseménye után, amikor az Isten tüzet hoz le az imádságára az égből, amikor végez Baál papjaival, imádkozik, és meglátja az első felhőket. Mennyi adrenalin volt ebben az emberben? Vagy endorfin, vagy dopamin, vagy nem tudom, mit hagytam ki, melyik hormon, de szerintem az összes oxitoc, minden ott volt. Minden ott volt. Honnan tudom, hogy ott volt? Azért, mert futott Samárájék a lovas kocsi előtt. Hát nem maratoni futó volt, nem sportoló volt, nem atléta volt, ő csak egy egyszerű proféta volt, de most futott, mert tele volt energiával. És képzeljétek el, amikor hirtelen megáll, és feleszmél, és azt mondja, hogy mi is történt? Hol van Akkáb király? A trónon, ahogy azelőtt. Mit csinál Jézabel? Uralkodik, mint azelőtt. Jézabel most mit akar velem? Megölni, mint azelőtt. Mi változott meg Kármel után? Három és fél asszály után, meg hogy jött az eső. Mi változott meg? Mondjátok ki. Semmi. És akkor mondja, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért. Vagy ezzel kapcsolatosan mondja, nem is akkor. A te hited nem fogja megváltoztatni a világot. Toxikus tévhit. Ha Istenben hiszünk, akkor minden problémánk megoldódik. Nem, nem oldódik meg. Számtalan hithős halt meg úgy, hogy a problémája nem oldódott meg. Nem oldódott meg. Pedig volt hitük. Ha valaki kételkedik abban, amiről beszélek, kérem, olvass el a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének nem az első részét, az utolsó egyharmadát. És azután várom az SMS-eket, hogy nagy tévedés, amiről beszéltem. Hogy itt valamit nagyon elrontottam, nagyon mellé ment a dolog. Olvassátok el, hogy mit mond az Isten az ő hőseiről. Hogy rajtuk nem teljesedett az ígéret. Úgy haltak meg, hogy nem látták, hogy van értelme annak, amit csináltak. Az ő hitüknek nem lett gyümölcse, nem lett eredménye. Semmi nem történt. Az Istenben hiszünk, nem fog megoldódni minden problémánk. Nem fog. Itt a Földön nem fog. Nincs ilyen ígéretünk. És ha ebben hiszel, és gondolod, hogy a hit megoldja a problémáidat, és ha mégse, akkor azt fogod mondani, hogy a hit rossz. Azt fogod mondani, hogy az Isten, az nincs is. És sokan emiatt a hit miatt hagyják el, és dobják el az Istent, és a hitet, mert ez a hit toxikus hit. Harmadik. A hit megmozdítja Isten kezét. Abban az értelemben, hogy irányítja Istent. Ez mérgező hit. Istent nem irányítja a mi hitünk, mert Isten szuverén. Még a győztes ima tapasztalataink sem vásárolják meg Isten irányításának a jogát. Isten szuverén Isten. Illés sem mozdította meg. És irányította. Az történt, aminek kellett történnie. Illés, ameddig tudta és akart, az Isten szolgája volt, de nem irányította az Istent. Te sem fogod irányítani. A te hited sem fogja az Istent irányítani. Az Isten szuverén. Négyes. A hit mindig feltölt. Nézzétek meg Illés életében, ott van a felelősség súlya. Érzelmileg teljesen bevonódik a problémákba. Állandó kritika, amit Jézabeltől, meg többiektől kap, és a fenyegetettségnek az érzése felőrölte a mentális egészségét. Lehet azért, mert az élete volt a munkája, vagy a munkája volt az élete? Nem voltak határok, ezek elmosódtak, nem tudom. De az biztos, hogy végül összeomlik Illés. A hite ellenére összeomlik. Ötös. A hited tapasztalatait bizonyítják, hogy neked van igazad. A megélt hit az igazat ad nekem. Feljogosítanak ítéletet hirdetni mások felett. Illés azt várta, hogy Kármel után az Isten ítéletet hirdet a bálványimádó népre, ahogyan ő tette Baál papjaival. Illés 40 napos túra után, és köszöntöm az életmód tábornak az itt lévő tagjait, a jelenlegi és a régi ausztriai életmód tábor nagy túra tagjait, akik itt elevenítettek nekem emlékezetes nagy túrákat, ahol majdnem feladták a tovább menetelt, köztük az én lányom is, aki leült a túraösvény közepére, és azt mondta, hogy apa, én innen nem megyek sehova. Amikor kiderült, hogy a túravezető se tudja pontosan, hogy merre kell menni, és hogy még meddig kell menni, és körülbelül 1 fok volt a hőmérséklet, és jeges eső esett, 5 fok, bocsánat, itt jó, hogy tanúk is vannak, de sokkal jobb, nem? Azért augusztus elején 1-5 fok, mint 1 fok. És na hát ilyen, ilyen dolgok, és a körülbelül a túrázók fele sírt. Egyébként azt is elmondom, így 3 óra után, amikor kiderült, egy rossz táblát néztünk, van még 3 óra. Na hát időnként azért ez borzasztó. És az csak igazán még 1/2 óra választott el a céltól akkor, amit félreértettünk, de Illés 40 napot gyalogolt. És 40 nap után belép a barlangba. És nem rosszul mondom, nem egy barlangba, hanem a barlangba. Ezt Héberül olvasnánk, akkor pontosan tudnánk és értenénk, hogy itt határozott névmás mondta, a barlangba. Vajon mi a barlang Hóreb hegyén? Melyik lett a barlang Hóreb hegyén? Kitaláljátok, ki volt még Hóreb hegyén egy barlangba, ami most már a barlang lett? Mózes. Ugyanabban a barlangban, Hóreb hegyén. Ott, ahol korábban Mózes kérte az Istent, hogy mutassa meg magát. És Isten tett egy ajánlatot Mózesnek. Mi volt ez az ajánlat? Hogy ezt a hitetlen népet én eltörlöm. És téged nagy néppé teszlek. És mit mondott Mózes? Ne. Ha mindenképpen öldökölni akarsz, akkor csináljuk fordítva. Ennek a népnek élni kell. Én szeretném, hogy ez a nép éljen. Ne büntesd már. Nem azt mondta, hogy ez a nép tökéletes. Nem azt mondta, hogy nincs igazad, mert nem lett bálványimádó, meg hitetlen. Nem ezt mondta, csak könyörgöm. Éljen ez a nép. Hát mit mond Egyiptom, mit mondanak a környező népek? Milyen Isten vagy te, aki kihozott, hogy megöljed őket? Ezt már nem, ezt nem vállalom fel. Akkor engem inkább. Inkább engem is hagyd a népet. Miért hozta be Isten Illést pont ebbe a barlangba? Pusztán, hogy odament, és nehogy azt mondja valaki, hogy Illés x év után nem tudta ezt a történetet, nem ismerte, hogy mi ez a barlang, hogy nem tudott erről a párbeszédről. Illés azzal lép oda, hogy búsuláson van a seregek uráért. Panaszom van. Mi volt a panasz? Miért nem pusztítod ezt a népet? Nincs ez így szó szerint leírva. De azok után, ami történt, hogy mindenki Baált imád, miért nem pusztítod el a népet? Én megtettem, igaz, sehol nem olvassuk, hogy Isten rábízta volna, megöltem Baál papjait, hős vagyok, de most te következel az egész népet, azért csak nem tudom, te pusztítsd el a népet, én megöltem Baál papjait, és hát nem olvasunk erről sem, de most én teszem hozzá, hogy hát itt lennék én, akinek a hite megmaradt, hát ebből lehetünk még nagy nép. És Isten behozza ebbe a barlangba. Emlékszel, hogy Illés ezt pont fordítva gondolta? Vagy Mózes pont fordítva gondolta? Micsoda terápia az Istentől. Van egy kutató, aki hívő embereket kutatott, és írt egy könyvet, Toxikus hit, 21 olyan tévhit listáját vázolta fel, ami szerinte a hívő emberek körében megtalálható. Nem mondom, hogy kifejezetten adventisták, hanem keresztény embereken végezte ezt a kísérletet. Nem fogom itt felsorolni mind a 21-et, csak néhány példát a könyvéből. Ő ezt annak alapján állítja, hogy mentális betegeket kezelt, akiknek a hitéről ezek a szlogenek kiderültek a kutatás során. Amikor tragédia üti fel a fejét, az igazi hívőnek békéje van. Nem kell legyen békéje. Hanem néha szabad haragudni, néha lehet szomorúnak lenni, néha meg lehet sírni. Nem kell azt várni egy haláleset, egy tragédia után, hogy a hívő ember mosolyogjon. Ne várd ezt a hitettől. Ez egy toxikus tévhit, ami betegé fog tenni. Lehet, hogy ott fogsz mosolyogni, de utána a következő 20 évben gyógyszeres kezelésen leszel. Ha valóban hinnél, vagy elég hited lenne, Isten meggyógyítana téged minden betegségből, vagy azt, akiért imádkozol. Nem, néha nem. Néha igen, néha nem. Ha probléma, baj merül fel az életedben, akkor az azért van, mert valamilyen bűnben élsz. Igen, néha van ilyen is. De van, amikor a baj nem emiatt jön. Csak jön. Elüt egy autó. Elcsúszol a járdán. Lehet, hogy nem megfelelő cipőt vettél fel. Biztos, hogy a bűn miatt? Mert veszekedtél előző nap, azért estél el? Még rosszabb, amikor valaki másról mondjuk, hogy egy hittestvérünkkel valami baj történt, és hát persze, hát nyilván, hát eddig azt gondoltuk, hogy szerintem most legalább kiderült, hogy hát van neki is vaj a füle mögött, mert azért tört el a kezét vagy a lábát. Ez egy toxikus hit. Minden, ami velem történik, az jó. Ugye ezt ő Pollyanna szindrómának nevezi, ha valaki az Életjátéka című könyvet olvasta, akkor tudja, miről beszélek. Nem, vannak rossz dolgok a hívő ember életében is. Egy erősít megvéd engem a problémáktól és a fájdalmaktól. Nem véd meg. Nem véd meg. Ti is tudjátok, miről beszélek. Nem véd meg. Akinek van bárhol ránc az arcán vagy a homlokán, annakinek még nincs, ne aggódjon, majd lesz. Az azért van, mert találkozott az élet problémáival. Bármi is legyen az. Annak ellenére, hogy hitt. Ezek után ne csodálkozzunk, hogy a vallás kritikusai azt mondják, hogy persze, mert a hittel van a baj. A vallás visz az embereket betegségbe és bajba. És itt van egy nagy híres, hírhedt, már a mi szempontunkból valláskritikus Freud, aki azt mondja, hogy az egész dolog annyira nyilvánvalóan infantilis, mármint a vallás és a hit. Annyira távol áll a valóságtól, hogy bárki, aki köszönő viszonyban van az emberiséggel, annak fáj, még a gondolat is, hogy a halandók többsége sosem lesz képes felülemelkedni ezen az életszemléleten. Hát Freud pessimista volt, és igaza volt, hogy sose fog a világ kigyógyulni abból, hogy vallásos legyen, meg hívő legyen, de fájt neki ez a gondolat. Vagy Albert Ellis, a kognitív viselkedés terápia alapítója azt mondta, tehát ismét a vallás minden módja lényegében nem más, mint gyermeki függőség. Vagy pedig a neurózis oka. Miért mondták ők ezt? Azért, mert mind olyan emberek jöttek hozzájuk, akik betegek voltak. Miért voltak betegek? Mert mentálisan, mert a hitet rosszul értelmezték. De ők nem is találkoztak egészségesítő emberekkel, mert azok nem jöttek hozzájuk. Tehát valahol igaza volt Freudnak és Ellisnek annak alapján, amit ő talált, és mégsem volt igaza. Mert van jó dolog a vallás. Sokat kellett várni addig, amíg a tudomány maga mondta ki, hogy nem a vallással van a baj. Két antropológusnak a kutatását mutatom be, két indián csoportnak a hitét vizsgálta, a vallását vizsgálta, és azt találták, hogy az egyik csoportnak a vallás a szeretet központú, a másik félelem központú. Az egyiknél az istenek jótékonyak, a másiknél az istenekkel alkudozni kell, meg kell őket vesztegetni. Az egyiknél kapcsolatot építhetnek egymással a tagok, és közösségben élnek, a másiknál égközpontú minden vallási tradíció. Az egyiknél nincs varázslás, a másiknál van varázslás. Az egyiknél ki lehet fejezni az örömöt a közösségen belül, a vallás égisze alatt, a másiknál pedig nem lehet kifejezni az örömöt. Az csak egyéni szinten lehet kifejezni. És erre az antropológus azt mondta, hogy jé, hát nem a vallással van baj, nem a hittel van baj, hanem a rosszul értelmezett vallással és a hittel van baj. És ezek nem hívő emberként mondták el, amit mondtak. De azt állapították meg mások, hogy van nyílt és van zárt vallási rendszer. És ezt akár egy gyülekezetre is lehet alkalmazni. A nyílt rendszer az, ahol a világot barátságosan szemlélik, a zártban a világra fenyegetésnek tekintik, és ki se lehet menni. Ne is legyen kontaktusunk vele. Az egyik a nyílt vallás, az rugalmas és kíváncsi, a másik merev és dogmatikus jellemzi. És így tovább. Ezek a tudósok azt mondták, hogy ezek szerint nem a hittel és nem a vallással van baj. Az egészségtelen spiritualitásról maga Jézus is beszél. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Máté 7, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki a gonosz szellemeket? Nem a te nevedben tettünk sok csodát? Akkor világosan megmondom nekik, semmi közöttök hozzám, sohasem ismertelek titeket, menjetek előlem, ti törvényszegők. A vallásos hitnek a nagy eredményeit és teljesítményeit teszik a mérlegre. És azt mondja Jézus, hogy ez egy egészségtelen lelkiség. Mert nem volt benne személyes kapcsolat. Nem ismerlek titeket, ti nem beszéltetek velem. Nem volt köztünk kapcsolat. Nagyok és csodálatosak ezek a hitből fakadó cselekedetek, de nem ismerjük egymást. Egészségtelen spiritualitás. Bármilyen nagy eredménye is lennének. Nagyon tetszik, ahogy egyik tudós ezt megfogalmazta, nagy felelősség Istent, az örökké valóságot és az élet szabályait hirdetni. Nem csak szektákban válhat egészségtelenné a hit. A hit akkor válik egészségtelenné, amikor elveszi az embertől a lehetőséget, hogy az igazat vallja magáról. Mekkora mondat. Amikor egy kapcsolat az eredményektől függ, elveszítjük a szabadságunkat, elégedetlenségünk és vereségeink beismerésére. Amikor az a kérdés, hogy mit tettél az asztalra, mit teljesítettél, akkor már nem a kapcsolata fontos. És hogy vagytok ezzel a családdal? Családban? Hogy vagy a gyerekeitel? A gyerek csak akkor kap enni, ha ötöst hozott haza? A gyerekedet csak akkor öleled meg, ha igazgatói dicsérettel érkezik? A gyerek csak akkor kap oltalmat, amikor mindenki más megdicséri? Vagy a gyereknek akkor is otthon van a helye, amikor mindenkivel baja van, vagy mindenkinek baja van hozzá? Mert a kapcsolat előbbre való, mint a gyerek teljesítménye. Miért van ez, hogy ezt értjük a családban, de az Istennel kapcsolatban nem értjük? És meg is jött. Miért van ez? Miért van ez, hogy azt gondoljuk, hogy Isten csak akkor szeret, akkor fogad el, akkor üdvözít, ha minimum az illés szintjét, de kicsivel jobbat, mert azért kiégni nem kellene, meghalni nem kellene, érjük el, ha majd csak akkor. És nincs meg bennünk az a bizalom, hogy Isten legalább annyira szeret, mint mi bűnös emberek a gyerekeinket. Lehet, hogy a mi hitünk is gyógyulásra szorul. Lehetséges. Az enyém mindenképpen. Gondolkozzunk el ezen. Jézus az egészséges spiritualitása. Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Ez egy egyszerű fordítás, de mondom a régi veretesben, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én azért jöttem, hogy már itt a földön is jól érezd magad a bőrödben. Ez az egészséges spiritualitás. Aki igen, az Istennel való kapcsolatában jól tudja érezni, jól meri magát érezni az ő bőrében. És az előzőnek a folytatása, az idézet a teológustól, a fenntarthatóit lehetővé teszi, hogy az igazat mondjuk magunkról, és érezhessük, hogy be és elfogadtak. Az egészséges hit és az élő kapcsolat Istennel senkit sem hajt a tökéletesség igájába, és nem követeli azt a szeretetért cserébe. Óriási mondatok ezek. Az egészséges hit és az egészséges hitközösségek erőt adnak az embernek a munkához, mert a szeretet független az eredményektől. Mint ahogy a családban is az. Testvérei, egy olyan gyülekezet, és ez a gyülekezet nem olyan, azért merem elmondani. Ha mi lenne, nem merném elmondani. Ki tudja, hogy el tudnék-e innen épségben menni. Az a gyülekezet, ahova bejövök, és tudni fogom, hogy tetőtől talpig végigmérnek, és meg fogják állapítani, hogy hol nem áll jól a szemem, és mit nem csinálok jól, és hogy tartom a kezemet, meg hadonászok vele, vagy nem. Tehát nem fog eltelni úgy egy alkalom, hogy ne derüljön ki, hogy miben tévedek. Az a gyülekezet kiszívja az erőt. Az a gyülekezet, amelyik azt közvetíti, te ide hazajöttél, a családban vagy. Akkor is, ha elbuktál, te a családban vagy, és szeretünk, annak ellenére az a közösség erőt ad. És táplálja az egészséges spiritualitást. Milyen lelki család szeretnétek lenni? amelyik erőt ad, vagy amelyik leszívja, mint egy vámpír az erőt, az energiát, az élettől. Minden évben, amikor szembenézünk a számokkal, akkor meghökkenünk, hogy világszerte, és hányan jöttek, és hányan hagyják el az egyházat. Még nagyobb az elkeseredés, amikor megnézzük, hogy milyen korosztály hagyja el az egyházat. Kitaláljátok, hogy milyen korosztály hagyja el? Több, mint a fele. Az ifjúság. És miért? Mert nem elfogadást találnak, hanem jé, lila hallal, jaj, lőttél? Hát ezt nem tudod, hogy ez nem tetszik az Istennek? Nem, neked nem tetszik, testem, neked nem tetszik. Nem vagy az Isten. Ha lila hajjal érkezett, akkor öleld meg, és mondjad, hogy te jó, hogy itt vagy. Gyere holnap is, gyere máskor is, gyere jövő héten is. Nem a teljesítmény alapján, nem a hajszíne alapján. Mert az Isten nem ilyen. De mi azt közvetítjük, hogy ilyen az Isten, annak a fiatalnak az Isten nem kell, ami olyan, mint mi. És megkritizáljuk, ez, hogy amit te akarsz, ahogy te akarsz, nem jó. Majd amikor te is, mint mi, 50-60 évet élsz, majd akkor szólalj meg, de addig maradj csendben, nem akar idejönni. Elmennek, a gyerekeink elmennek. Gondolkozzunk ezen. Egészséges hitet adunk át. Ellen White azt mondja, ha hisszük, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, el ne menjen, hanem örök élete legyen, akkor ez, mármint ez a hit, hogy ilyen az Isten, átformálja a szívünket, és újra alkotja Isten képét bennünk. Ennek szellemében íródott meg a Jézus élete című könyv, a Jézus vezető út című könyv, ezt az Isten mutatja be. Úgyhogy az egészséges hit kapcsán ezt a két kérdést kell feltenni, hogy ki a te Istened, és ki vagy te? Hadd olvassam fel ezt az idézetet is, bizonyos mértékben, egy orvos, aki ezt leírta. Mindig igaz, hogy mindenki formálja a saját Isten képét. Még inkább igaz, hogy mindenkit formál az Isten képe. Végül azzal az Istennél válunk, akit elképzelünk. Nem teológus volt, orvos volt, de ezek súlyos szavak. Az egyik legcsodásabb gyümölcse annak, hogy ismerjük Jézus Istenét, hogy könyörületessé válunk magunkkal szemben. És ez nem a bűn megtűrését jelenti az ő gondolkozásában. Nem azt jelenti, hogy a jóra azt mondjuk, hogy rossz. Csak higgyünk a kegyelemben. Higgyünk a megbocsátásban. Higgyünk egy szerető Istenben. Mert egyébként elvesztünk. Ezért is tulajdonít az írás olyan nagy jelentőséget az Isten ismeretnek. Azáltal, hogy meggyógyul az Isten képünk, mondja, meggyógyul az én képünk is. Az Isten képünk lehet negatív és pozitív, és ennek kapcsán az én képünk lehet negatív és lehet pozitív. És az egyik kutatás eredményét is szeretném itt nektek nagyon gyorsan megmutatni, hogy az Isten kép és az én kép, ha mind a kettő negatív, akkor félénkek leszünk. Félünk a közösségtől, próbálunk mindent elkerülni, visszahúzódak vagyunk a szolgálattól. Ha negatív az Isten képünk, pozitív az én képünk, akkor ez önhitté tesz, elkerülőkké válunk. Ha pozitív az Isten képünk, de negatív az én képünk, akkor ez a keresztény ember szorongó lesz, közelséggel és az elutasítással foglalkozik, illetve akinek pozitív az Isten képe is, és az én képe is, az biztos szilárd talajon áll, jól kezeli az intimitást, az önállóságot, megáll az ő hite a saját talpán. Milyen az Isten képed, és milyen az én képem? És végül szeretnék egy igét mondani, hogy abban a barlangban az Isten hogyan kezeli az ő szolgáit. Ezt konkrétan Mózesnek mondta el. De Illés pontosan tudta, hogy ez az üzenet neki is szól, amikor Isten ugyanebbe a barlangba hívta be. Mózes második könyve, 34. fejezet, 5-től 7. tartó szakaszát olvasom. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét, ezerízik, megbocsátja a bűnt, hitszegést és a vétket. Ezt jelenti az Isten neve. Ilyen az Isten jelleme. És Isten azt mondta Mózesnek, hogy a te megcsorbult hited akkor fog meggyógyulni, ha megismersz engem olyannak, amilyen vagyok. Én ilyen vagyok. Én ez vagyok. És amikor Illésbe hívja, ugyanezt adja át, azzal a helyjel ezt az üzenetet. A gyógyulásnak a kulcsa tehát ez, hogy nincs vád. Illés, elszúrtad, te ezt gondolod, de valójában ez a barlang, hogy ide hívtalak, azt jelenti, hogy szeretve vagy. Akkor is, így is, ezek után is, én szeretlek téged. Azután Illés, tudjad azt, hogy az Isten nagyobb, mint te. Ne aggódj, hogy mi lesz a világgal, hogy nem sikerült, hogy a gyerekeid, a családod nem úgy alakult. Nyugi, az én kezemben vannak a dolgok. Nem kell minden a te válladon legyen. Én itt vagyok melletted. És az én jelenlétem, az én áldásom, az egy ezerszer szorzó az életben. Ahhoz az egyhez, amit te hozzá tudtál tenni a te szolgálatoddal. Az én hitem szerint Illés meggyógyulva ment el abból a barlangból. Az Isten feladatokat ad neki megint. Ha megnézitek, milyen feladatokat, ennek a 80%-át az utódai hajtották végre, nem ő. De az Isten ezzel is tanítja. Nem te vagy a világ. Nem a te szolgálatod minden. Te csak tedd a dolgot. És bízd rám a te népedet. Bízd rám ezt a világot. Az én kezemben van. Tudjátok, hogy honnan tudom, hogy Illés meggyógyult? Miért vagyok biztos benne, hogy Illés meggyógyult? Ki volt ott a megdicsőlés hegyén Jézussal, mielőtt Jézus válságba került volna? Mert a Jézus is válságba került. Jött a Gecsemáné, jött a kereszt, és azért az ő száját is elhagyta, hogyha lehet, vedd el tőlem, meg miért hagytál el engem, meg hasonlókat. Ilyen illéses mondatok. Ki volt ott? Két ember, aki ebben a barlangban meggyógyult, mert megismerte, hogy milyen az Isten. És tudjátok, hogy kit jelképez Mózes és Illés? Azokat, akik találkoznak Jézussal, és meggyógyul a hitük, akár úgy, hogy meghalnak, mint Mózes, mert majd ők feltámadnak. Akár úgy, hogy úgy halnak meg, hogy a problémáik nem lettek megoldva, mert Mózesé sem lett megoldva, de nem került be Kánaán földjére. És mégis feltámadnak, és ott lesznek Jézussal. És Illés azokat, akik az életükbe rontottak el mindent, de megtalálták újból a gyógyító Istent. És az ő hitük meggyógyult. Isten üzenete ma számodra is az, hogyha engem megismersz olyannak, amilyen vagyok, akkor meggyógyulsz. Előbb a hited, aztán a mentális állapotod, és nagyon sok olyan betegség, fizikai betegség is, ami ennek a következménye. Ha engem megismersz olyannak, amilyen vagyok, akkor meggyógyulsz. Amen. Szeretném megköszönni Torben Berglandnak, hogy jó néhány szakmai diát az ő engedélyével tudtam használni, tartalmakat is. Ő most a generál konferencia egészségügyi szolgálatok osztályának a helyettes vezetője. Néhányan őt hallottátok itt Bozsván a táborba is, úgyhogy szeretném ezt neki tulajdonítani. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
Kedves testvére, köszönjük szépen ezt az előadást. Testvérünk azt mondta, hogy ha van igény rá, akkor szívesen tart délutáni órát, közvetlenül levél után.
Engedj meg annyi korrekciót, hogy nem fogok még egy üzenetet mondani, ez bőven elég legalább egy hétre, nekem mindenképpen gondolkozni, mert én is ezeket forgatom magamba, de ha vannak kérdések, ha szeretnétek beszélgetni, vagy erről, vagy más egészségőrzéssel kapcsolatos kérdésekről, erre az esetre vonatkozik, tehát nem még egy előadás, vagy igehirdetés, hanem beszélgetés, ha vannak kérdések, vagy szeretnétek valamit most ezek után kiadni. Tehát a kérdés egészen konkrétan, hogy ki az, aki tud és szeretne maradni ebéd után, hanem semmi gond nincs, mert abszolút nem, de nem szeretnék semmit rátok erőltetni. Tehát kérdezem, hogy ki az, aki ez iránt tud maradni, vagy érdeklődik, hogy van-e ilyen. Jó. Rendben, köszönöm szépen. Akkor ez eldőlt, akkor lesz egy kis beszélgetésünk közvetlenül a közös ebéd után. A közös ebéd. Jó, köszönöm szépen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk befejezéseként a 281-es éneket énekeljük el.
Istenünk, köszönjük neked a te igédet. Én annyira hálás vagyok neked, hogy a te igéd az nem cenzúráz, nem hagyja ki azokat a fejezeteket, amit lehet, hogy ha mi írnánk magunkról, akkor azt kihagynánk. Hanem úgy mutatja be az Isten nagy hőseit, úgy mutattad be, ahogy ők voltak. És ez bennünket is bátorít, hogy ha ott volt gyógyulás, akkor a mi életünkben is lehet gyógyulás. Ha egy ilyen nagy embernek, aki elesett, a hite meggyógyult, akkor a mi hitünk is meggyógyulhat. amikor szeretnénk ott kezdeni, ahol ő kezdte a gyógyulást. Találkozni veled, és elfogadni téged olyannak, amilyen vagy. Ahogy te kinyilatkoztattad magad. Merjük elfogadni az elfogadást, a bűnbocsánatot, a kegyelmet, és merjünk egymással is irgalmasak lenni. Hogy visszatükrözzük azt, amiről te azt mondtad, hogy én ez vagyok. Én ilyen vagyok. Hogy ez a közösség egyre inkább egy befogadó hely legyen, ami feltölt, ami erőt ad a következő hét időszak, ki tudja milyen nehézségeinek a hordozásában. Van bárki, aki itt ma csendben és szíveméjén hozzád kiállt, és szeretné a hitének a gyógyulását. Nem vezest el a barlangig, és tovább a feladatai végzésében úgy, hogy meggyógyult. Én ezt kérem a te nevedét Jézus Krisztusért. Amen. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége maradjon velünk. Amen.